van egy testvérünk, Zalaegerszegén, és már nálam jóval idősebb, de már nagyon régen ismerjük egymást, és ha találkozunk, akkor mindig van egy kérdése. Mikor jön el az Úr Jézus? Mindig ezzel köszön nekem. Mondjam meg, hogy mikor fog eljönni az Úr Jézus. Mit tudunk erre mondani? Mikor jön el az Úr Jézus? Tudjuk ezt? Tessék?
Mondhatjuk azt, hogy azt a napot és órát senki
sem. Senki sem tudja, igen. De mi kell ahhoz, hogy eljöjjön? A Máté Evangélium a 24. fejezet 4. versében azt olvassuk, hogy és az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát ott tartunk mi már, hogy az egész világon minden népnek hirdetjük az evangéliumot, bizonságul. Mert amíg olyan emberek vannak, akik még nem ismerik az Úr Jézust, akkor ő még nem fog eljönni. Csak akkor jön el, ha már bizonságul minden népnek elmondjuk ezt. De azt, hogy ezt megtegyük, az nem lesz egyszerű. Körülbelül a statisztikák szerint több mint 2 milliárd ember él a földgolyón, akik még nem hallottak Jézusról. Az adventi nép sem növekedik olyan gyorsan, mint remélnénk. 1844 óta kezdődött az adventi népnek a munkája, azóta haladszik az adventi nép üzenete, de mégis megnézzük a világot, akkor a világ lakosságának a létszámához képest elég kevesen vagyunk. Tehát még nem tartunk ott, hogy minden népnek el tudjuk mondani. De ha még mellé tesszük azt, hogy ahányan vagyunk most, de mi van a világban? Például a harmadik világ népességének a növekedése, vagy a modern társadalmaknak a elvilágiasodott perverz viselkedése, amit sokszor hallunk, hogy mi mindent tesznek az emberek, egy átoperáltatják magukat, meg hát nagyon sok ilyen dolog van. De hát ha ott tartunk, hogy vagyunk mi, hűséges adventisták, és vannak egy nagyon sokan, akik még nem is hallottak Jézusról, vagy nem tudnak róla. De Jézus azt mondja az ige, hogy ha minden bizonyságban, minden népnek ezt elmondjuk és tudja, akkor közeledik el a vég. Mert az üdvösséghez ez kell, hogy ismerjék Jézust, és tudják, hogy ki ő. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kellene egy nagy változás, valamit másképp kéne csinálnunk. Ugye eddig nagyon sok minden módszert használtunk az evangelizációkba, a bizonyságtételekbe, de valami nagyobb, hatásosabb dolog kellene ahhoz, hogy ez a dolog bekövetkezzen. Ellen White-nak van egy, hát nem tudtuk sajnos, a laptopon nem tudunk kivetíteni, amit elromlott a gépem, hogy nem kétséges, hogy nem az emberi elgondolások szerint fog Isten műve, Isten Jézus Krisztusnak a hirdetése befejeződni. Tehát nem az, hogy mi mit találunk ki, hányféle módszerrel, vagy milyen módon akarjuk ezt megtenni. Tehát ha ezt mi emberek nem tudjuk megtenni, akkor ahhoz isteni beavatkozásra kell, és lesz szükség, amik meg fogják oldani ezt a feladatot. Tehát a Jóisten majd valamit tenni fog, amivel ez megtörténik. Hát most az a kérdésünk, hogy akkor mi Istennek a szándéka, és hogyan fog ez befejeződni. Erre van egy a Bibliában egy példa, amit fel lehet használni erre, ami példázza ezt. A Máté Evangélium a 20. fejezet első 7 versében olvashatjuk. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy a munkásokat fogadjon a szülőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dinárban elküldte őket a szülőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmben, és ami jogos, megadom néktek. Azok pedig elmentek, és ismét kiment 12 óra kövés délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre azt mondta, menjetek el ti is az én szőlőmbe. És amikor beesteledett, ismerjétek ezt a történetet, vagy példázatot, amit Jézus elmondott, kiasztotta a munkásoknak a bérét, és minden munkás ugyanazt a bért kapta. És elkezdett méltatlankodni, zúgolódni. Hogy lehet az, hogy aki csak egy órát dolgozott, és csak délután jött, mi, akik már ott voltunk reggel, és a nap hevétől izzadtunk, és sokkal többet kellett dolgoznunk, ugyanannyit kapunk. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Akkor, ha ennyit beegyeztünk meg, akkor ennyit adok. És ugyanezt megmondta a többiek is. Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint amennyit neked. Mert azt tehetek a javaimmal, ami az enyém. Ugye ez az a történet. A válasz az mögé gondolunk, akkor ez a hitáltali megigazulásra is mutat. Mert az emberek nem a munkájuk arányába fogják megkapni a bért, hanem a gazda nagy lelkűsége és kegyelme alapján. Tehát nem lehet kivívni azzal, hogy én mennyit dolgozom, hogy csinálok, mennyi erőfeszítést teszek, hanem a kegyelem az, ami bennünket így fog bennünket majd Isten elbírálni. A példázat nem mentegeti azokat, akik az első hívására léptek a szőlőmunkások közé. Amikor a gazda a 11. órában is a piac tére kimenvéből dologtalan embereket találta, azt mondta nekik, miért álltok itt egész napon át hivalkodva? A válasz így hangzott, mert senki se fogadott meg minket. A későn hívottak közül senki nem volt ott reggel. Nem utasították vissza a hívást, akit pedig visszautasították, még jóvá tehetik, ha megbánják, de veszélyes dolog könnyen venni a kegyelem első hívását. Amikor a szőlőskertnek a munkásai 10-10 pénzt kaptak fejenként, a korán kezdő munkások megharagudtak. És a válasz az volt, hogy barátom, válaszolt a gazda, nem cselekszem igazságtalanul veled. Ha 10 pénzben egyeztünk meg, akkor annyit kaptál. Én pedig az utolsónak is annyit adok, amennyit akarok. Tehát a saját döntésemen múlik, hogy mennyi pénzt fog kapni. Ez a példázat a munkásai azokat ábrázolják, akik szolgálatukért előnyre tartanak igény másokkal szemben. Uram, én többet dolgoztam. Akkor nekem több jár. Akkor miért van ez így? És dicsekedni fognak a munkához, de önfeláldozás és önmegtagadás nélkül dolgoznak. Talán jól viselik a nehézséget, a mérkőzést, megpróbáltatást, és úgy gondolják, hogy ezért nagy jutalomra van jogosultságuk. Véleményük szerint a munkások áldozatai minél nagyobb elismerést érdemelnének, mint mások. És mivel ez az igényüket nem veszik figyelembe, megsértődnek. Ha szerető, bízó szívvel dolgoznának, mindig elsők lehetnének, de siránkozó, panaszkodó természetük nélkülözi Krisztus lelkületét. Jézus semmi sem sért jobban, mint a kicsinyes én központú lelkület. Nem tud együtt dolgozni ilyen önző emberekkel. Még egy gondolat ezzel a kapcsolatban. A gazdának a szőlőkást munkásaival való bánásmódja azt példázza, hogy miként bánik Isten az emberekkel. Egészen másként, mint ahogy az emberek szoktak. Földi ügyletekben a munkások az elvégzett munkarányában kapják a bérüket. Tehát amennyit elvégeztem, amennyit megcsináltam, amennyiben megegyeztünk, ami jár, az az enyém. A munkás csak annyit vár el, amennyit keresett. Krisztus azonban a példázatnak, országának elveit szemlélteti. És ez az ország nem ebből a világból való. Krisztus semmilyen emberi szabály nem befolyásolja. A példázat szerint a legkorábban felfogadott munkások meghatározott összegért vállalták a munkát, és megkapták a megszabott összegét. Semmivel sem többet. A később felfogadott munkások bíztak a gazda ígéretében, amely így szólt, ami igazságos, megkapjátok. Azzal mutatták meg a bizalmukat, hogy nem érdeklődtek a bérük felett. Tehát ott nem volt meg alkudás, hogy mennyi az utolsó munkások, 11 órás munkások, akik amikor jöttek. Bíztak a gazdának, bíztak benne, hogy ő igazságos lesz, hogy ő méltányos lesz, és megcselekszi azt, amit ígér. Tehát nem az elvégzett munka mennyisége, vagy a látható eredmény teszi értékessé az Istenért dolgozó embereket. Nem attól leszek én értékes, hogy mennyivel dolgozok, mint bárki más. Mennyivel többet teszek, mint bárki más. Isten azt szeretné, hogy ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk meg, hogy mi lesz a jutalmunk, mennyit kapunk majd, vagy hogy lesz majd. Ha Krisztus a szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink középpontjában. Nem a jutalomért szolgálunk, hanem szeretetből. Mert szeretünk az Úrnak szolgálni, az ő gyermekei vagyunk. De ne az legyen az első, hogy Isten ezt akarja. Ugye, kik ezek a 11. órai munkások? Ha már így beszéltünk róluk. És hol vannak? Mi az Isten célja velük? Be akarja hozni őket a szőlőskertbe az utolsó időben, hogy elvégezzék a munkát. Hát ők a nap végén jöttek, amikor már a vége volt a munkaidőnek gyakorlatilag, az utolsó időben. És nagyon sok lélek fog kijönni, ezt Ellen White írja, kijönni a világból és különböző egyházakból, még a katolikusok közül is, akinek a buzgósága messze meghaladja majd azokét, akik addig az igazság hirdetőjéként csatasorban álltak. A 11 órás munkások ezért nyerik majd el méltó fizetségüket. Meglátva a közelgő harcot, határozott hangon fújják majd a trombitát. Hát jönni fognak máshol, máshonnan, akikben a lelkület az más. És lehet, hogy nem pont ennek az egyháznak a tagjai, de van bennük egy indítatás, hogy szolgáljanak az Úrnak. És mi lesz az eredmény? Hogy fog ez beteljesülni? Hogyha elővesszük az Szentírást és az apostolok cselekedet a 10. fejezetét megnézzük, itt Kornéliusról és Péterről van szó. Ismeritek ezt a történetet, ugye? Olvasom az első verset. Első verstől. Valapedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész házanépével egyel, ki sok aranymizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög Istennek. És látásban világosan a napnak, mint egy 9. órája körül, hogy Isten angyala bemérne ő hozzá, és mondta neki, Kornélius, ő pedig szemeit ráfüggesztve, és megrémülve mondta, mi az Uram? Azt pedig mondani ki, a te könyörgéseid és aranymizsnád felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Azért küldj Joppéba embereket, és hívasd magadnak Simont, ki neveztetik Péternek. És ezt meg is fogadta, és elindította ezeket az embereket Péter apostolnak a keresésére. Mikor ez megtörtént, és elindultak Péterhez, akkor mi történt Péterrel? Kapott egy látomást. És mi volt azon a látomáson? Emlékeztek? Nagyon sok tisztátalan állatot látott egy nagy lepedőn. És azt mondta, hogy ő azokról nem eszik, azokból nem eszik, hiszen ő hűséges. És ez megtörténik többször is, háromszor, igen. És amikor így ez történt velük, akkor, amint Péter magában tűnődik, mi lehet a látás, amelyet látott, ilyen férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakozván Simon házában, odaérkeztek a kapihoz, és bekiálltak, megtudakozták, vajon Péter ott van-e éjjel a szálláson. És amíg Péter a látás, tehát amiről beszéltünk az előbb, erről a látomásról, felül gondolkodik, mondja neki a lélek. Íme három férfi keres téged. Nosza, menj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj elő velük, mert én küldöttem őket. Hogyan is történt ez? Tehát volt egy világi ember, akit Isten megszólított az ő angyalán keresztül, és azt mondta, hogy menj el hozzá, és kérd meg, hogy jöjjön el. És ha eljön, akkor majd beszélhetsz velük. Hát Péter ezt el is fogadta, és elment Kornélius házához, akivel együtt voltak az ő rokonai és jó barátai, És amikor Péter, az 25. verses lő, amikor, hogy amint Péter bemenne, Kornélius elébe menvén lábaihoz borulva imádá őt, Péter azonban felemeli őt, mármint Kornélius, mondván, kelj fel, én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele belépett, és találja sokakat egybegyűjtve. És mondta nékik, ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelével barátkozni, vagy hozzámenni, de nékem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönségesnek, vagy tisztátalan embernek. Ennek okáért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azért kérdem, hogy mi okból hívtatok engem. És Kornélius itt elmeséli, hogy mi történt, és miért jött hozzájuk. Még egy pillanat, mindjárt. Tehát a 44. vers, tehát még mindig tartok a 10. fejezetnél. Mikor még szól a Péter az igéket, leszáll a Szentlélek mindazokra, akik hallgatják vele beszédeket. Tehát nem csak az, akit őt kísérték, hanem akik ott voltak, akihez vendégségbe jött. És elállamélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kiöntetett a Szentlélek ajándéka. Mert hallják, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter, vajon eltíthatja-e valaki a vizet, hogy ezeket meg ne kereszteljem, kik vették a Szentléleket, miképpen mi is. És parancsolta, hogy kereszteljenek meg az Úr nevében. Akkor kérjék őt, hogy maradjon a néhány napig. Hát az történt, hogy ezekre az emberekre ugyanúgy leszállt a Szentlélek. És ugyanúgy indította őket. Hát van egy ember, akinek eddig semmi köze nem volt semmihez, de az Úr adott neki látomásokat. És a látomásokban az volt a felhívás, hogy hívd magadhoz Pétert. És Péter el is megy, és amikor oda megy, azt tapasztalja, hogy abban az emberben is a Szentlélek munkálkodni kezd. És azt mondja, hogy ezt így el is kell fogadni. Hát meg kellene, hogy keresztelnek. Vajon hogyan lesz az? Fog-e olyan történni, hogy Isten angyala megszólít embereket, elküld hozzánk, mi legyőzzük az előítéletet, elmegyünk, és azt fogjuk látni, hogy azokra az emberekre is kitöltetett a Szentlélek. Talán mondom azt, hogy ők a 11 órás munkások, akik az utolsó időben tudják meg azt, és fogadják el Jézus Krisztust. Tehát nem voltak már gyerekkoruk óta, vagy középkoruk óta közénk valók, hanem a Szentlélek megszólít embereket, akik addig nem tettek semmit ilyen szempontból. Hát ez a mi vágyunk, mert így lehet a gyülekezetet, tehát nem csak a mi módszereinkkel lehet a gyülekezet tagságát bővíteni, hanem Isten, ha indít embereket, akkor nekünk készen kell lenni, hogy elfogadjuk őket. És ha elfogadjuk őket, akkor egyre többen leszünk itt. Szerintem most is voltak már a gyülekezetnek vannak tagjai, akik maguktól jöttek, mert a Szentlélek indította őket. És ők jelentkeztek, hogy jönnének ide. Tehát a Szentléleknek a munkáját ne becsüljük le ebből a szempontból. És lesznek emberek, akiket Isten megszólít majd a lelke által. Akár angyalokat küld hozzájuk, és eljönnek, és nekünk el kell fogadnunk őket. És ha elfogadjuk, akkor egyre többen leszünk. Hát ez lenne a summája arról, amiről beszéltünk eddig. Hogy Isten tud csodákat tenni, fog embereket indítani, elküldi majd angyalait ő hozzájuk, és eljönnek ide, és az Úr Jézusnak a visszajövetelére egyre többen fogunk készülni majd. Ehhez segítsen bennünket az Úr Jézus. Amen.